beszélni akkor a februári emlékedésünket folytatjuk a hála témájáról, mert hiszen most a legnagyobb hálát érezhetjük, hiszen a megváltás az különleges nagy ajándéka az Úr Jézusnak, mert hiszen ha végig gondoljuk, akkor a megváltás azt jelenti, hogy nem veszünk el örökre. Tehát ha belegondolunk, a szabadulás az örök kárhozatból, mert hiszen a bűn révén az örök kárhozatra jutottunk volna, ha nem jött volna el az Úr Jézus megváltásunkra. Tehát megszabadultunk a sötétségtől, az örök kárhozattól, az örök szenvedéstől, és ezért egész életünkön át hálát adhatunk az Úrnak, hogy megkaptuk ezt az ajándékot. És ennek az eszköze volt az ő szent ártatlan életének az föláldozása. Tehát kereszten való halála, az életének odaadása, ez volt az ára a megváltásunknak, a megszabadulásunknak. Tehát ezért örökre hálásak lehetünk Jézusnak, sőt azt lehet mondani, hogy maga az egész keresztény élet ebből a hálából kell, hogy fakadjon. Mert hiszen a keresztény élet minden önmegtagadása, fegyelme, a parancsok teljesítése, ezt akkor igazi, hogyha szeretetből és hálából jön létre az ember szívéből. Tehát ezért fontos, hogy ennek egybe kapcsolásával nézzük meg, érezzük meg, hogy mit jelent kereszténynek lenni, Jézus követőnek lenni. Az nem csak annyi, hogy most betartok néhány szabályt, életszabályt, egy kis újabb más gondolkodással élek a világban, hanem ez egy szoros hálaadás kell, hogy legyen szívemből mindent megtenni, mert hiszen Jézus nem volt köteles azért, hogy meghaljon értünk, ezt ő szeretetből tette, szeretetből áldozta föl önmagát, és mi ezt a szeretet áldozatot fogadjuk el, és adunk hálát, örülünk neki, követjük Jézust, betartjuk tanítását, szavait, hogy nekünk is életünk legyen, vagyis Jézus adta élet legyen bennünk állandóan. És a végső beteljesülése pedig a mennyek országában, a mennyország örömében és boldogságában legyen. Tehát megköszönjük az Úr Jézus Krisztusnak, hogy meghalt értünk. Az 1500-as évek elején egy 5 méteres hosszú gránit több hevert a roncstelepen, és már nem törőd vele senki, mert repedezett volt, nem lehetett kitalálni, hogy mi jöhet létre belőle, és ott volt éveken keresztül, ott hevert a roncstelepen. A művészek, szobrász művészek megnézték, hogy lehetne-e valamit kitalálni, de mindegyik csak legyintett, hogy nem lehet. És végül jött egy 25 éves fiatalember, és azt mondta, hogy én ezt végiggondolom. Ebbe kell lenni valaminek, mert ez annyira vonzza az én lelkemet. És elkezdte mérni, és egy angyalt látott benne, hogy milyen jó lesz, hogyha majd ez készen lesz. Egy angyali embert, angyali férfit látott benne. És már terve is vette, úgyhogy szólt a munkásoknak, hogy tegyék szekérre, és vigyék el az ő műhelyébe. 3 évig dolgozott rajta. Időnként rákiáltott, és azt mondta, hogy gyere ki belőle. és így dolgozott 3 éven keresztül egész nap. És végül létrejött a nagy mű, Michelangelo egyik legszebb műve, a Dávid király. És az egész világ megbámulta, hogy milyen csoda, most is megbámulják még Rómába, a Vatikáni Múzeumban, és megköszönik az Úrnak, hogy valakinek volt reménye, hogy belelátott valami csodálatos műremeket, és ezt az ő lánglelke már eleve látta, akkor is, ha piszkos volt, repedezett, töredezett, és mindenki ott hagyta, és nem törődött vele. Ezt most azért mondtam el, hogy Isten rád néz. Belelát egy szentet. Akkor is, hogyha egy kicsit repedezett vagy, töredezett vagy, akkor is, hogyha sok gyengeséged van, sok hibád, Isten belelátja a szentet a te szívedbe. És ez óriási dolog, hogy van valaki a világ mindenségben, aki a legnagyobbat látja benned. A legtöbb ember elmegy melletted, és nem látja azt, hogy mi vagy, mi van benned, de Isten belelátja a szentet. Belelátja az igaz embert. Belelátja a tökéleteset. És ha együtt működünk Istennek ezzel az látásával, akkor megtaláljuk mi is azt, amit belénk lát, meg tudjuk valósítani az ő kegyelméből, és fölfedezzük saját életünknek a értékét, saját életünknek a jövendő beteljesülését. Nem számít akármilyen törés, probléma volt eddig, vagy bűn, Isten azt látja, hogy valami nagyon szép dolog van benned, valami nagyon szép egyéniség, nagyon szép lélek, és ha együtt működsz Isten hívásával, akkor megvalósul a csoda. Jobb ember próbáló szenvedéseként ment keresztül, mégsem keseredett el. Nem tudom, mikor olvastátok a Jobb könyvét, de időnként jó beleolvasni, vagy elolvasni, hogy milyen iszonyú szenvedések és veszteségek voltak egymás után. A sátán próbára tette. Meghaltak a gyermekei, vagyona tönkrement, háza leégett, a felesége kidobta a lakásból, mert olyan bűzös volt a sok kelés, a sok seb, ami gennyezett. És Jobb azt mondta, Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő szent neve. Nem káromolta Istent, hanem áldotta, hogy legyen áldott az ő szent neve. 23, Jobb 23 ezt írja. Én nem tudom, hogy merre keressem az Urat, de ő ismer engem, látja minden lépésemet, és a próbára tesz, úgy kerülök ki a kezéből, mint a megtisztított arany. Tehát ilyen erős hite volt, hogy jól lehet, én tehetetlenül szenvedek itt a szemétdombon, a házon kívül, kidobott a feleségem, de Isten aranyat lát bennem, és én hiszek benne, én szeretem őt. Tehát ezt kell nekünk utánozni. Sokszor semmiségek miatt annyira lázad az ember Isten ellen, és a 21. században különösen lázad az Isten ellen, minden kis probléma vagy minden kis veszteség már kiváltja az indulatot, hogy Istenem, te elhagytál, miért hagytál el? Nem bízom benned ezután már, hogyha ezt is elvetted tőlem. és mindig újabb és újabb lázadással felel az ember Istennek azokért a dolgokért, amiket problémaként él meg. Mennyire távol van a mai ember Jobbtól, Jobb lelkiségétől. Nem mondja az igent, nem mondja az elfogadást, nem mondja azt, hogy ennek ellenére is szeretlek téged, Istenem, mert te vagy az én teremtőm és megváltóm, hanem sokkal inkább lázad. Tehát le kell győznünk ebbe a 40 napba most, le kell győzni a lázadást. Mindent meg kell tennünk, hogy megragadjuk az alázatnak az erényét, és minden lázadó gondolatot elutasítani, legyőzni, hogy alkalmassá váljunk a Szentlélek befogadására és Istennek a formálására. A csüggedés olyan, mint egy rossz lencséjű szemüveg. Az ember mindjárt a rosszat látja, egy pillanat alatt átfut rajta, hogy vége van minden nap is, és a rosszat újra és újra nem tud aludni, tele van feszültséggel, álmatlansággal, mert a veszteség annyira fáj neki. Ha viszont reménykedik az Úrban, és hálát ad mindenért, mint Jobb, akkor egy új szemüveget kap. Új szemüveggel lát, vagyis látja azt, hogy annak ellenére, ami rossz van, vannak nagyon szép dolgok is. Ahogy Placid atya a fogságban mindig meglátta azt a kis apró örömet, amire érdemes rágondolni. Tehát akármilyen nehéz élethelyzetben vagyunk, mindig van lehetőség a jó szemüveget, a hála szemüvegét föltenni. Ez a hála, az nem zárja ki a könnyeket. Sírhatunk, fájhat a veszteség, szomorúak lehetünk egy-egy haláleset miatt, vagy egy-egy elbocsátás miatt, vagy más életprobléma miatt, de ugyanakkor a könnyek mellett adhatunk hálát az Istennek, hogy Istenem, te vagy, te szeretsz, te velem vagy, és segítesz elviselni ezeket a nehézségeket és szomorúságokat. Tehát én döntöm el, mindig az ember dönti el, hogy most a jó szemüveget teszem föl, vagy a rosszat. A hamisat, amely mindent reménytelennek lát, hogy éppen a jó szemüveget teszem föl. Lozano írja a könyvébe, hogy nagyon szeretett egy lányt, annyira oda volt érte, hogy alig bírta ki, és ez a lány ott hagyta. Teljesen el volt csüggedve, teljesen reménytelen lett, heteken, hónapokon keresztül szenvedett, kínlódott, sírt, gondolkodott, hogy mi legyen vele a jövőre. És akkor elment egy paphoz, és azt mondta neki, hogy Isten látja a szenvedésedet, látja, hogy fáj. De gondold el, hogy neki van egy új terve. Ő hozzád fog vezetni egy másik lányt, akit ugyanúgy fog szeretni. Csak legyél türelmes. És akkor elkezdett imádkozni, türelmesnek lenni, reménykedni, és két hónap múlva jött egy lány, akit megszeretett, és aki a legjobb munkatársa lett a következő 30 évben. Mindig mentek külföldi túrákra, lelki gyakorlatokra, imádkozott vele együtt, nagyon hatékonyan és nagyon szépen, és 4 szép gyermeket szült neki, 3 fiút és 1 lányt. Teljesen boldog lett. Tehát Istennek van egy új terve. Mindig ezt jegyezzük meg, hogyha valami ajtó bezáródik, vagy elszomorodunk, elkeseredünk, Istennek van egy új terve, mert ő a mi teremtő atyánk, és ő ránk gondol, gondoskodik rólunk. Tehát a világ mindenség legnagyobb művésze formál bennünket. Hogy Michelangelo Dávidot kiformált abból a merev gránit tömbből, Isten ugyanígy formál bennünket, hogy a szentet kihozza belőlünk, a legszebbet. Csak együtt kell vele működni. Csak engedni, hogy ő formáljon, alakítson bennünket. És kérhetjük az ő akaratát, hogy ismertes meg velünk, Urunk, velem, Uram, mert tudom, hogy a te a terved a legtökéletesebb és legszebb. Tehát ezért fontos az alázatot is kérni az Úrtól ezt az erényt. Mert az alázat tud ráfigyelni az Istenre. Ha nincs alázat, hanem mindig magunkat, mellünket döngetjük, hogy én tudom, hogy mit kell tenni, akkor elveszítjük a bizalmi kapcsolatot az Úrtól. Mai jelző, hogy formáld át te magad, illetve építs karriert, legyél nagy ember, legyél vezető, vezér, végezz mindenféle egyetemet, minden lehetőséget, ragadj meg, hogy sok pénzt keressél, meg a lényeg a kapcsolat, a szeretet, a pénz kevés. A pénz nem tud boldoggá tenni, az ember ez annyiszor megkísérli, hogy a pénz a boldogság, nem a boldogság. A boldogság az Isten, meg a boldogság a szeretet. Az alázatot sokszor lenézik a mai kor emberei. Megvetik. Gondolják, az jó lesz a szegény munkásoknak valahol, de nem egy igazi embernek, aki karriert épít. Annak ki kell zárni magából az alázatot. Mindig előre törni, mindig asztalra csapni, megmondani a véleményét, és akkor így majd tisztelni fogják. Nekünk nem ezen az úton kell menni, mi nekünk a Jézus útján kell menni. Állandó képzések és tanfolyamok vannak föltárva, hogyha ezt elvégzed, akkor majd erre képes leszel. Ha ezt elvégzed, akkor már lehetsz a vezető helyettese, és így tovább. Mi Jézust akarjuk követni. Természetesen lehet tanulni, lehet dolgozni, de milyen szándékkal. Azért, hogy a csúcsra kerüljünk, és mindenkit lenézzünk, és elveszítsük a kapcsolatunkat Istennel, vagy pedig azért akarunk élni, hogy minél mélyebb kapcsolatunk legyen, és az ő útmutatása szerint cselekedjünk. Tehát nem a tapsot keressük, hanem a szolgálatot és Jézusnak a dicséretét. Első Sámuel 16 azt írja, nem az a fontos, amit az ember lát, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, Isten pedig azt nézi, ami a szívedben van. Tehát a szívbe kell nekünk igazán teremteni életet, újat, és ezt vinni az emberek elé. Vagy Jakab apostol, Isten ellenáll a büszkének, de kegyelmet ad az alázatosnak. Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és ő majd fölemel benneteket. Jakab 4:6. Tehát Istennél fordította mérce, mint a világban. Isten azt várja, hogy mi meghajtjuk fejünket, a büszke fejünket, és engedjük, hogy ő hozzánk jöjjön, és formálja a szívünket. Tehát az alázat valójában egy olyan erény, ami nem alacsony önbecsülés jelent, ez egy rossz értelmezés, hanem inkább a realitást. Mert az reális dolog, hogy Isten a mindenható, az egész univerzum teremtője és ura. Tehát ő nem egy kis valaki, hanem az egész hatalmas mindenségnek az ura, kormányzója és teremtője. Tehát Isten előtt meghajolni az bölcsesség, nem önbecsülés hiányom. Akinek alázatos a szíve, az tisztán lát. Tudatában van annak, hogy ő csupán ember, Isten pedig Isten. Tehát ha engedjük magunkat átformálni, hogy megszentelt életet élni, akkor majd ott a mennyországban majd mások is látják, ami bennünk van. Mert Isten láttatja az ő művét. Megyünk föl a kifutón, és akkor körülöttünk tapsolnak a tisztító tűzből jövő emberek, és megköszönik Istennek a mi életünket is. Tehát valójában a legszebbet akarja kihozni belőlünk. A Biblia szerint már az is elbizakodás, hogy kihagyjuk a mindenható atyát a számításunkból. Tehát amikor csak emberek akarunk lenni, csak emberi szempontokat akarunk észrevenni. Pontosan erről van szó a híradóban is. Amikor reggeltől eddig beszélnek, hogy hogyan fog győzni Ukrajna Oroszország fölött, sokszor mosolyog az ember, és gyerekes beszédnek látja. Csak emberi szempontokat akarnak, ezért küldenek fegyvereket, tankokat, nem sokára repülőket is, és azt hiszik, hogy ez lesz a béke és a boldogság. Elfelejtik megkérdezni Istent, hogy Uram, te hogy látod ezt a dolgot, ezt az Ukrajnát, meg az oroszokat, meg a többi államot, aki most gyűlöli Oroszországot, és így tovább. És Isten megmondja nekünk, hogy gondolja. És el fog jönni, hogy belépjen majd az eseményekbe. És mennyire meg fognak lepődni majd a legtöbben, hogy most hogy került ide a mi Istenünk. Ő pedig azt mondja, hát én vagyok a ti uratok. Én vagyok a ti atyátok. És ti most azt fogjátok csinálni, amit én mondok. Mert jaj lesz nektek, ha továbbra is lázadtok ellenem. Tehát Isten meg fogja az ő becsületét védeni, nem sokára, és ez a harmadik tényező nem Amerika és Oroszország, meg Ukrajna, hanem a mindenható Isten kezébe kerülünk, és az ő kezébe leszünk, és ő fogja megoldani ezt a bonyolult politikát, hogy mindenki pénzt meg fegyvert küld össze-vissza, ahelyett, hogy meggondolná, hogy nem a békét szolgálja ezzel. Tehát ami Istenünk közbe fog lépni nem sokára. Szentírásban van egy olyan mondás, a Ószövetségben, hogy menjünk, siessünk, üzleteljünk, szerezzünk sok pénzt. És akkor erre azt mondja Jakab apostol, azt sem tudjátok, hogy mit hoz a holnap. Hiszen egész életetek olyan, mint a pára, amely csak rövid ideig látszik, azután szétfoszlik. Ehelyett azt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt fogjuk tenni. Ti pedig magabiztosak és büszkék vagytok. A büszkeség és a gőg nagyon gonosz dolog. Jakab 4.13. Mindnyájan Istentől függünk. Mi Isten-centrikus életet, keresztény életet akarunk élni. Nem olyat, hogy folyton aggódjunk emiatt, amiatt a háborús helyzetek miatt, meg a vezetőknek a elhamarkodott lépései miatt, hanem mi Istentől akarunk függeni. A legőszintébb hála az alázatos szívből fakad, az ilyen imára odafigyel az Úr. a szívünkben alázat van, és tudjuk, hogy hol a helyünk, akkor kérhetjük az Urat, és ő meghallgat bennünket. A Teremtő mindennél és mindenkinél hatalmasabb. És éppen azokra figyel, akik hordozzák az alázat erényét, akik készek ráfigyelni, ráhallgatni. Zsoltár mondja, noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatos, a kevét pedig távolról ismeri. Hát ezért fontos az alázatot megragadni, és ezért fontos tudatosan minden nap Istenre figyelni, hogy ő mit vár tőlünk. Tehát a bizalom olyan kapcsolat gyümölcse, amelyben tudjuk azt, hogy szeretnek bennünket. Tehát a bizalom és a szeretet tapasztalása szorosan összefügg egymásról. Tudatosítani kell minden nap, hogy Isten szeret engem, szeret bennünket. Valóságosan. Nem csak úgy azért, mert vallásos könyvekbe le van írva, hanem megtapasztalhatóan életünkben is tapasztaltuk már többször, hogy az Isten szeret engem, szeret bennünket. Lukádó azt írja, ha Istennek lenne hűtőszekrénye, a fényképen, mint mágnes fénykép rajta lenne a hűtőszekrényén. Ha lenne pénztárcája, a fotód bizonyára benne lenne. Minden tavasszal virág szőnyeget küld neked, és ragyogó napfelkeltét minden reggel. Ha bármikor beszélni akarsz veled, rögtön odafigyel, és meghallgatja, amit mondasz neki. De az ő lakhelye, bárhol lakhatna a legszebb helyeken, mégis a te szíved. Örülj neki, hogy a szívedben lakik. A hála és az Istenbe vetett bizalom elválaszthatatlan egymástól. Gyakran úgy gondolkozunk háláról, mint ami már megkapta a örömét. A megkapott áldásra mondhatunk hálát, gondoljuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy kérésteket hálaadással együtt terjesszétek Isten elé. Tehát annyira előre megbízunk az Úr szeretetében és irgalmában, hogy a kérésünket már a hálaadással, azzal a bizonyossággal, hogy megkapjuk, ezzel a hálaadással tárjuk Isten elé. Tehát ezek az igazi hitlépések, a kérés és hálaadás. Előre hálát adhatunk Istennek, hogy meghallgatta imádságunkat. Belátszólag semmi sem történt. Hogy Illés próféta mondta a királynak, jön az eső. Ragyogó kék ég volt az egész boltozaton, és akkor azt mondta, jön az eső, örüljetek. És egy pici felhő megjelent a távolba, látható, és nem sokára zuhogott az eső. Tehát ezért nem szabad félnünk a jövőtől, mert Isten kezébe vagyunk, és tudjuk, hogy a javunkat munkálja. Az igazi hála az Istenbe vetett bizalomban gyökerezik, és áldásokon innen és túl mindig felfakad a szívünkből. Mi is valóban a bizalom? Ha egész egyszerűen szeretnék megragadni a bizalom lényegét, akkor csak figyelnünk kell, hogyan viselkedünk, amikor valami jó történik az életünkben, vagy amikor meghívnak egy egy találkozóra, egy értekezletre, és ott, ott jön valaki, és rögtön vezet bennünket oda az első sorba, az előkelőségek közé. És akkor megköszönjük, hogy na, milyen jók voltak hozzánk. Tehát a bizalom egy ilyen ráhagyatkozás, rátámaszkodás az Istenre. Amikor konkrétan tudom, hogy ő nem fog engem elhagyni, nem fog elutasítani. Sok mindenben lehet bízni, de egyedül Istenben érdemes. Joyce Meyer azt írja, hogy próbáltam bízni önmagamban, de előbb-utóbb totális katasztrófa lett belőle. Próbáltam bízni a másik emberben, és mert vannak jó emberek, az emberi természetnek mindig vannak hibái és hiányosságai. A kormány se jó választás, a pénz alap, a nyugdíjam se jó választás, egyedül Isten győzött a sok lehetőség között, mert ő benne mindig meg lehet bízni. Sokszor az értelmünkkel közeledünk a bizalomhoz, pedig az igaz hit a szív dolga, és az igazi hitet így nyerjük el Istentől. Lévis azt írja, Isten létében hinni azt jelenti, hogy nem érvek előtt hajlok meg, amelyekkel vagy egyetértek, vagy nem, hanem egy személy előtt, aki bizalmamat kéri. Isten a bizalmamat kéri, mert ő föláldozta magát értem, és ő teremtett engem. A félelem és az aggodalom okozta nyugtalanság ideje alatt hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy az Isten gyökereik jó. Tehát minden sejtje, mondjuk így, minden porcikája jóság. Ő nem rosszat akar, nincs benne rossz. Tehát tudhatjuk, hogy mi lesz a jövőbe. Isten jóságából mindig valami jó dolog születik számunkra, és megköszönhetjük az ő ajándékát. Tehát soha nem szabad kétségbe esni, soha nem szabad elkeseredni. Isten jósága elég ok arra, hogy megnyugodjunk és békét találjunk. Joyce Meyer azt írja, hogy az Istenben való teljes bizalom a legjobb stresszoldó a világon. Nem lesz bennünk feszültség, álmatlanság, mert Isten jósága elönt bennünket teljesen, és megtapasztaljuk az ő közelségét. A háló másik társa a békesség és nyugalom. Pál szavai szintén ezt a Filippi levélbe, ezt a 4-6, Filippi 4-6, ezt akarja a szívünkbe vésni. Semmiért se aggódjatok. Imádságtokban és könyörgésekben mindenkor hálaadással tárjátok Isten elé a kérésteket. Isten békessége, amely meghaladja az értelmet, megőrizni szíveteket és a gondolataitokat békében. Mit jelent hálával kérni Istentől? Az, hogy nem a probléma körül forog a gondolatunk, és nem a hiány körül, hanem föltekintünk életünk legnagyobb probléma megoldójára, Istenre. Ő tudja a megoldást arra, hogy amivel jelenleg küzdünk, az hogyan oldható meg, hogyan találjuk meg az életünknek az örömét és boldogságát. Tehát az aggodalmat keltő helyzeteket el kell fordulni ezektől, nem kell újra és újra fölemlegetni, hanem Istenre figyelni. Nem mond Istennek, hogy nagy problémád van. Mondd meg a problémádnak, hogy nagy Istened van. Louis Hay, aki a házasság szakértő Amerikában. Tehát minden értelmet meghaladó békességről beszél az, amikor teljesen átadjuk a szívünket Istennek. A legnagyobb csatáink az értelmünkben folynak. Itt vívódnak a gondolatok, és szinte már hajnalig gyötrődünk, hogy mi lesz a megoldás, ahelyett, hogy Istentől kérnénk tanácsot. Tele vagyunk félelemmel, és a szorongás jön utána. Tehát létezik egy olyan nyugalom, ami minden értelmet meghalad. Látszólag megvan sok esetben minden ok az aggodalomra, és mégis nyugodt lesz a szívünk, ha Istenbe gyökereződik. Olyan békét kapunk, ami fölébe kerül a problémáknak. Nem állandóan problémák körül forgunk, hanem Istentől kérünk békét és nyugalmat. János 14:27. Én elmegyek, de a békességem veletek marad. A saját békességemet adom nektek, mondta Jézus, de másképpen, mint ahogy a világ adja. Ezért ne nyugtalankodjék a szívetek, mert én itt vagyok, itt maradok veletek. Tehát ezért kell gyakorolnunk a hálaadást és a nyugalmat, és ezért kell élő hittel rendelkeznünk, hogy kilépjünk már a ide-oda járásból, magunk körforgásából, és valóban föl tudjunk emelkedni Istenhez, és mindig vele legyünk, hogy benne éljünk, és ő mi bennünk. És ha ezt követjük, keresünk a módját a hálaadásnak és odaadásnak, akkor másképpen fejezzük be a nagy bőtöt, és a föltámadás sokkal mélyebben át tudjuk élni, mert hiszen akkor már a föltámadt Jézussal, a legnagyobb megváltóval, a legnagyobb ajándékozójával találkozunk húsvét hajnalán.